Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk, Mózes 5. könyvének 9. részéből.
Halld meg, Izrael, te ma átkelsz a Jordánon, hogy bemenj és birtokba védj nálad nagyobb és erősebb népeket. Nagy városokat égbe nyúló erődökkel, nagy és szálas népet, Anák fiakat, akikről magad is tudod, hogy ezt hallottad. Ki állhat meg az Anák fiak előtt? Tudd meg azért ma, hogy Istened az Úr vonul előtted, mint emésztő tűz, ő pusztítja el, ő alázza meg őket előtted, te pedig kiűzöd, és hamarosan kipusztítod őket, ahogyan megígérte néked az Úr. Amikor tehát előzi azokat előled Istened az Úr, ne gondolkozz így magadban. A magam igazságáért hozott be ide engem az Úr, hogy birtokba vegyem ezt a földet. Ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled az Úr. Nem a magad igazságáért és szíved egyenességéért mégy be oda, hogy birtokba vedd földjüket, hanem ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled Istened az Úr, hogy megtartsa ígéretét, amelyet esküvel fogadott meg az Úr atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Tudd meg azért, hogy nem a magad igazságáért adja neked birtokul azt a jó földet Istened, az Úr, hiszen te kemény nyakú nép vagy. Emlékezz rá, és el ne felejtsd, hogyan ingerelted haragra Istenedet, az Urat a pusztában, attól kezdve, hogy kijöttél Egyiptomból, míg csak el nem jutottatok erre a helyre. Folytonosan lázadoztatok az Úr ellen. Már a Hóreben felingereltétek az Urat, akkor úgy megharagudott rátok az Úr, hogy el akart pusztítani benneteket. Amikor fölmentem a hegyre, hogy átvegyem a kőtáblákat, annak a szövetségnek a tábláit, amelyet az Úr kötött veletek, és a hegyen maradtam 40 nap és 40 éjjel, kenyeret nem ettem és vizet nem ittam, akkor átadta nekem az Úr az Isten újjával írt két kőtáblát, és rajtuk voltak mindazok az igék, amelyeket elmondott nektek az Úr a hegyen, a tűz közepéből, amikor ott volt a gyülekezet. A 40 nap és 40 éjjel elteltével átadta nekem az Úr a két kőtáblát, a szövetség tábláit. Akkor ezt mondta nekem az Úr, indulj és menj le innen hamar, mert megromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet parancsoltam nekik, és öntött bálványt készítettek maguknak. Azután ezt mondotta nekem az Úr, látom ezt a néped, bizony kemény nyakú nép. Hadd engem, hadd pusztítsam el őket, és hadd töröljem el még a nevüket is az ég alól. De téged náluk nagyobb és erősebb népé teszlek. Akkor megfordultam és lejöttem a hegyről. A hegy tűzben égett, a szövetség két táblája pedig a két kezemben volt. Amint megláttam, hogy vétkeztetek Istenetek az Úr ellen, mert borjúszobrot öntöttetek, ilyen hamar letérve az útról, amelyet az Úr parancsolt nektek, megragadtam a két táblát, ledobtam a két kezemből, és összetörtem a szemetek láttára. Azután oda borultam az Úr elé, és ugyanúgy, mint először, 40 nap és 40 éjjel nem ettem kenyeret, és nem ittam vizet, mindem a vétketek miatt, amelyet elkövettetek, és azt tettétek, amit rossznak tart az Úr, hogy bosszantsátok őt. Mert megrémültem attól az izzó haragtól, amelyre fölgerjedt ellenetek az Úr, és ki akart pusztítani benneteket. De meghallgatott engem az Úr ezúttal is. Áronra is nagyon megharagudott az Úr, és őt is el akarta pusztítani, de Áronért is imádkoztam ugyanakkor. A borjút, a ti bűnös csinálmányatokat pedig fogtam, és elégettem. Összetörtem jó apróra, míg porrá nem vált, és a porát beleszórtam abba a patakba, amely a hegyről folyt alá. Tabérában, Masszában és Kibrót tavában is folyton haragítottátok az Urat. Amikor pedig elküldött benneteket az Úr Kádés-Barneából, és ezt mondta, menjetek és vegyétek birtokba a földet, amelyet nektek adtam, akkor is fellázadtatok isteneteknek, az Úrnak parancsa ellen. Nem hittetek neki, és nem hallgattatok a szavára, folyton lázadoztatok az Úr ellen, amióta csak ismerlek benneteket. Ezért borultam le az Úr előtt, 40 nap, és 40 éjjel maradtam leborulva, mert azt mondta az Úr, hogy kipusztít benneteket. Imádkoztam az Úrhoz, és ezt mondtam. Ó, Uram, Uram, ne írsd ki népedet, örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál, és erős kézzel kihoztál Egyiptomból. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Jákobra. Ne tekintsd a népnek a keménységét, törvényszegését és vétkét. Ne mondhassák abban az országban, ahonnan kihoztál bennünket. Nem tudta az Úr bevinni őket arra a földre, amelyet megígért nékik. Meggyűlölte őket, és azért vitte ki innen, hogy megölje őket a pusztában. Pedig a te néped ők, és a te örökséged, amelyet nagy erőddel és kinyújtott karoddal hoztál ki. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Fennállva imádkozzunk. Dicsérünk téged, Istenünk, dicsérünk azért, hogy ma is szóltál hozzánk, és elhívtál bennünket a te templomodba, hogy hallgathassuk a te igédet. Köszönjük, hogy meghallhattuk a te szavadat, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Bocsáss meg, Urunk, azt, hogy sokszor vagyunk úgy mi is, mint ez az izraeli nép. Bocsáss meg, hogy sokszor mi is ellenkezünk, és elbizakodunk, és mi is ilyen nyakassak tudunk lenni, amikor nem figyelünk rád. De köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy volt közben járója Izrael népének. Ott volt Mózes, aki imádkozott értük. Köszönjük, hogy ma is vannak ilyen emberek, akik imádkoznak értünk, talán nem is tudjuk, de te előtted van a mi életünk mások által is. És köszönjük, hogy van nekünk igaz közbenjárónk is. Köszönjük, hogy Jézust is elküldted erre a földre, és köszönjük azt, hogy ő a világ kezdete óta közbenjár, és imádkozik, és esedezik érettünk. Segíts nekünk, Urunk, hogy mindezt mi felismerjük, és szívünkben tudjuk forgatni. Kérünk, hogy segíts nekünk, hogy tudjunk most rád figyelni, és meghalljuk a te hívó szavadat. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének 32. részéből az első és második versből hirdetem nektek. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Amen. Az ige hirdetésére készülve megkezdett 379. dicséretünk 5. versét énekeljük. Adjad nékünk most is te szent lelkedet. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném az ő igéjét hirdetni közöttetek, írva található a felolvasott helyen, Mózes 5. könyvének 9. részében néhány verset külön kiemeltem, a 3., 4., 7. és 25. verset. Tudd meg azért ma, hogy Istened az Úr vonul előtted, mint emésztő tűz, ő pusztítja el, ő alázza meg őket előtted, te pedig kiűzöd, és hamarosan kipusztítod őket, ahogyan megígérte neked az Úr. Amikor tehát elűzi azokat előled, Istened az Úr, ne gondolkozz így magadban, A magam igazságáért hozott be ide engem az Úr, hogy birtokba vegyem ezt a földet. Ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled az Úr. Emlékezz rá, és el ne felejtsd, hogyan ingereltet haragra Istenedet az Urat a pusztában, attól kezdve, hogy kijöttél Egyiptomból, amíg csak el nem jutottatok erre a helyre, folytonosan lázadoztatok az Úr ellen. Ezért borultam le az Úr előtt. 40 nap és 40 éjjel maradtam leborulva, mert azt mondta az Úr, hogy kipusztít benneteket. Amen. Kedves testvérek, Mózes 5. könyvében szerepel ez a nagy beszéd, amely tele van szeretettel, bátorítással, figyelmeztetéssel, intéssel, gyöngétséggel és ugyanakkor kemény feddéssel is. Egymás után néhány fejezetet veszünk végig Mózes 5. könyvéből, most érkeztünk el a 9. részhez. Mózesnek ez a beszéde vérbeli, lelki gondozói beszéd, ezt tanulmányozzuk most. Elvezett a helyes Isten ismeretre, rádöbbent a helyes önismeretre, és hátterében mindig ott van Mózes állandó, közbenjáró imádsága a népért. A lelki gondozásnak éppen ezek a legfontosabb részei, a gyöngétség, a bátorítás, biztatás azok számára, akik csüggettek, akiknek bátorításra és biztatásra van szükségük. A figyelmeztetés és a feddés az elbizakodottak felé, és a háttérben mindig legyen ott az a közbenjáró imádság, amit itt Mózes esetében is látunk. Vegyük akkor most végig ennek az elemeit. Először is így mondhatnám, hogy Mózes nagy beszéde elvezett a helyes Isten ismeretre, azaz Isten hűségével bátorítja a népet. Halld meg, Izrael! Te ma átkelsz a Jordánon, hogy bemenj és birtokba védj nálad nagyobb és erősebb népeket, nagy városokat égbe nyúló erődökkel, nagy és szálas népet, Anák fiakat, akikről magad is tudod, hogy ezt hallottad, kiállhat meg az Anák fiak előtt. Tudd meg azért ma, hogy Istened az Úr vonul előtted, mint emésztő tűz. Ő pusztítja el, ő alázza meg őket előtted, te pedig kiűzöd, és hamarosan kipusztítod őket, ahogyan megígérte az Úr. Az Úr, hogy megtartsa ígéretét, amelyet esküvel fogadott meg az Úr atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Isten megígérte, sőt, esküvel megfogadta Ábrahámnak, majd Izsáknak és később Jákobnak is, hogy ez a föld az övék lesz. Bár nem azonnal, csak 400 évvel később, ezt is előre elmondta Isten Ábrahámnak, és az Úr éppen most készül beváltani, beteljesíteni ígéretét. Emberileg lehetetlen a honfoglalás. A szálas nép az Anák fiak miatt, a nagyvárosok és az égbe nyúló erődök miatt, de ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Így olvastam az igében, Istened az Úr vonul előtted, mint emésztő tűz. És később aztán Józsué könyvében, majd a Bírák könyvében előttünk áll a csoda, ahogyan mégis megtörtént a honfoglalás, a csodálatos átkelés a Jordánon száraz lábbal, Jerikó bevétele, az égi csoda Gibeonnál, és sorolhatnánk tovább a honfoglalás minden egyes eseményét, amelyben Isten volt a főszereplő. De már most, még mielőtt a honfoglalás megkezdődött volna, Mózes bátorítja a honfoglalásra készülő népet, Isten hűséges szeretetével és hatalmával, azzal, hogy Isten az ígéretet mindig beteljesíti. És ugyanígy van ez, kedves testvérek, a mi életünkben is. Isten megígérte, sőt, esküvel megfogadta, hogy Jézus Krisztus vére által bűnbocsánatot és örök életet ad nekünk. Ez az embereknél lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Arra bátorít, hogy ismerjük meg a hűséges, hatalmas Istent, és egyedül belévessük a bizalmunkat. Belévessük a bizalmunkat, mert méltó erre a bizalomra, ő egyedül ezen az egész világon. Akkor is, hogyha tapasztaljuk az anákfiakat és az égben nyúló erődöket, amelyeket ma nevezhetünk akár IMF-nek, vagy hitelminősítőknek, vagy multinacionális cégeknek, de ne annyira kívülre tekintsünk, hanem inkább tekintsünk önmagunkba, mert hogyha anákfiakról és égben nyúló erődökről van szó, akkor leginkább a bűneinkkel szembesülünk. De Isten ígérete minden hatalmasság ellenében az, hogy a hitre jutottaké, az ő gyermekeié, az üdvösség teljessége, az Isten országa is, itt ezen a földön is, az oltalom és a megtartatás. Nem csak a lelkiek, nem csak a lélek üdvössége, ahogyan Péter apostol első levelében olvassuk, hanem itt ezen a földön az oltalom és a megtartatás, ahogyan Jézus mondta a hegyi beszédben, ne aggódjatok tehát, és itt felsorolja, hogy mi miatt ne aggódjunk az ételért, az italért, a ruházatért, hogy hol lakjunk, és így folytatja, de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Tehát Mózes nagy beszéde, és az ige, amely most a mai vasárnapon előttünk áll, először is elvezet a helyes Isten ismeretre, azaz bátorít Isten hűségével. De ugyanakkor rádöbbent a helyes önismeretre is, hogy ki vagyok én. Az első, amit elmond Mózes, és amit üzen nekünk Isten, hogy nem a mi igazságunkért, nem a mi jóságunkért bánik így velünk Isten, hanem önmagáért, nem a mi érdemeinkért, mivel hogy azok nincsenek, hanem egyszülött fia érdeméért. Nem a magad igazságáért és szíved egyenességéért mégy be oda, hogy birtokba vedd földjüket, hanem ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled Istened az Úr, hogy megtartsa ígéretét, amelyet esküvel fogadott az Úr atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Tudd meg azért, hogy nem a magad igazságáért adja neked birtokul azt a jó földet Istened az Úr, hiszen te kemény nyakú nép vagy. Gyakran félreértjük Isten kegyelmét és irgalmát. Többször idéztem már a szellemes mondást, Isten kegyelme az, hogy megkapjuk tőle, megajándékoz bennünket azzal, amit nem érdemlünk meg, és Isten irgalma az, hogy nem adja meg azt, amit pedig megérdemelnénk. Az igazi lelki gondozáshoz nem csak a buzdítás, a bátorítás, a gyöngétség tartozik hozzá, hanem az is, hogy szembesít bűneinkkel, szembesít kemény nyakúságunkkal is. Mózes először bátorította a népet, de később a fejükre olvasta bűneiket, emlékeztette őket makacságukra, három történetet idézve fel. Az első az aranyborjú története. Amikor Mózes fölment a Hóreb hegyre, Isten színe elé, és 40 nap, 40 éjjel ott maradt, a nép nem tudta hová tenni a látszólagos késlekedést, és Áronnal aranyborjút készítetett. És aztán így hirdették ki, ez a te Istened Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről. Ezt mondták az aranyborjúra. De kedves testvérek, mi sem vagyunk mentesek a bálványimádástól. Amikor azt hiszük, hogy ez vagy az az erő, ez vagy az az ember, vagy akár saját magunk segítettük meg saját magunkat. Mennyi és mennyi aranyborjú van az életünkben, kezdve a pénzzel, folytatva az egészséggel, befejezve tehetségünkkel és kiválóságunkkal. Olyan sokszor hisszük azt, hogy igen, ha Isten valami jót tesz velünk, akkor az a mi érdemünk. A mi igazságunk miatt teszi Isten mindazt, amit tesz velünk. És elfelejtjük, hogy nincs igazságunk és nincs érdemünk. Isten, hogyha valami jót ad, az egyedül azért van, mert kegyelmes Isten. A második a telhetetlenség történetei. Több történetre is utal itt Mózes. Tabérában, Masszában és Kibrót talvában is folyton haragítottátok az Urat. Tabérában síránkozott a pusztában vándorló nép, hogy rosszul megy a sora, és ekkor az Úr tüze gyulladt fel a síránkozó nép ellen. Mózesnek kellett imádkoznia, hogy a tábor égés abba maradjon. Massa és Meriba is a nép perlekedésének a helyszíne volt, amikor perbe szálltak Mózessel az ivóvíz hiánya miatt, és ekkor Isten parancsára Mózes ráütött a sziklára, és a sziklából víz fakadt. Végül Kibrót talvában a nép a mannát ócsárolta, és húst kívánt. Érdekes, hogy milyen szelektív volt az emlékezetük. Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, póréhagymát, vöröshagymát és fokhagymát. A megszépítő messzesség, a szelektív emlékezet. Igaz, hogy a fáraó ki akarta írtani az egész népet, de azt nem emlegették föl. Visszakívánkoztak, mert nem kellett nekik az, ami a jelenben volt, hogy az Úr mannával táplálta őket. Hitvány eledelnek nevezték a mannát, és kívánságuknak Isten eleget tett, fürjeket adott, de aztán a torkukon akadt a falat. Tabérá, Masszá és Meribá, Kibrót, Talvá, az a három kiragadott példa, amelyben a telhetetlenségről olvasunk. És kedves testvérek, mi is olyan sokszor tele vagyunk síránkozással, zúgolódással, perlekedéssel, telhetetlenséggel. A rendszerváltozás után olyan sokáig emlegették a 3 forint 60 filléres kenyeret, arra emlékeztünk, de a fekete autókra már kevésbé. Milyen szelektív az emlékezet. Ez a szelektív emlékezet éltette a rendszert 2002 és 10 között is. Milyen szelektív az emlékezetünk. Ha minket megbántottak, azt nem felejtjük el soha. És ha mi bántunk meg másokat, azt nem, hogy elfelejtjük egy pillanat alatt, hanem gyakran észre sem vesszük. Nem zúgolódunk túlságosan sokat. Vegyük figyelembe azt, hogy amikor a nép Mózes ellen zúgolódott, akkor tulajdonképpen Isten ellen zúgolódott. És végül a harmadik bűn, amit Mózes felemlít, a kishitű engedetlenség. Ez az ígéret földjének a kikémlelése, az engedetlenség története, amikor elbátortalanították a kémek a népet. Csak ketten voltak, akik mondták, hogy ha Isten velünk van, akkor be tudunk mi menni oda. És ezért az egész nép új vezetőt akart választani, és vissza akart fordulni Egyiptomba. És Isten büntetéseképpen éppen ezért tartott 40 évig a pusztai vándorlás. Ez a kishitű engedetlenség bűne volt. Mi is tele vagyunk kishitűséggel, és az ebből következő zúgolódó engedetlenséggel. Olyan sokszor megértünk valamit Isten akaratából, és mégis az ellen döntünk. Sokszor el szoktam mondani ezt a példát is, hogy ha van egy hívő lány, megérti az igéből, hogy nem szabad fele más igába belemenni, de úgy látja, hogy szállnak fölötte az évek, akkor kis hitű engedetlenségből gyakran hitetlen fiúhoz megy férjhez. Így mutat rá Mózes a nép kemény nyakúságára és bűneire, és így mutat rá Isten a mi esetünkben is kemény nyakúságunkra és bűneinkre egyaránt. Rádöbbent a helyes önismeretre, hogy ki vagyok én. De mindvégig ott van a lelki gondozás háttérmunkája, az állandó közbenjáró imádság. Ezért borultam le az Úr előtt. 40 nap és 40 éjjel maradtam leborulva, mert azt mondta az Úr, hogy kipusztít benneteket. Imádkoztam az Úrhoz, és ezt mondtam, ó Uram, Uram, ne írts ki népedet, örökségedet, amelyet hatalmaddal kiváltottál és erős kézzel kihoztál Egyiptomból. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, ne tekints e népnek a keménységére, törvényszegésére és vétkére. Nem mondhassák abban az országban, ahonnan kihoztál bennünket, nem tudta az Úr bevinni őket arra a földre, amelyet megígért nekik. Meggyűlölte őket, és azért vitte ki innen, hogy megölje őket a pusztában. Pedig a te néped ők, és a te örökséged, amelyet nagy erőddel és kinyújtott karoddal hoztál ki. Amikor Mózes a helyes Isten ismeretre tanít bennünket, azaz bátorít, biztat Isten hűségével, vagy amikor Mózes a helyes önismeretre, a helyes emberismeretre tanít bennünket, amikor rámutat nyakasságunkra és makacságunkra, mindig ott van a háttérben az állandó, közbenjáró imádság. Ezzel Mózes Jézus előképe lett, hiszen Jézus adta a legteljesebb, a legtökéletesebb, az egyetlen igaz Isten ismeretet. Mondja magáról, hogy aki engem látott, látta az atyát. Ugyanakkor Jézus adta a legteljesebb emberismeretet, önismeretet is, hiszen kereszt halála döbbent rá bennünket arra, hogy milyen katasztrofális helyzetben van az ember. Ezt is el szoktam mondani, hogyha lett volna bármi más út és mód arra, hogy az ember üdvösségre jusson, Isten nem kínoszta volna egyszülött fiát. Az, hogy Jézust a keresztre adta, az rávilágít a mi katasztrofális helyzetünkre Isten előtt. És végül Jézus az, aki közben járt, és közben jár az érdekünkben az atyánál, közben járt olyan mértékig és olyan módon, hogy az életét adta értünk, de mennybe menetele óta is esedezik érettünk az atyánál. Íme előttünk áll Mózes nagy lelkigondozói beszéde, benne mindennel, amire csak szükségünk van, és ezt üzente ma Isten a mi számunkra is, bátorította a népet Isten hűségével, helyes önismeretre tanította őket, és ugyanakkor közbenjáró imádságban hordozta a népet egész szolgálatának idején. És ez azt jelenti a mi számunkra, hogy Istennek ezt a lelki gondozói munkáját mi magunk is fogadjuk el alázatosan, őszinte szívvel. Fogadjuk el, hogyha egy testvéren keresztül érkezik hozzánk, fogadjuk el akkor, hogyha ige hirdetésben érkezik el hozzánk, vagy akár a napi bibliaolvasásban. Ugyanakkor mi magunk is végezzük a lelki gondozásnak a szolgálatát mások felé, mert ez mindannyiunkra rábízta Isten. És soha ne felejtsük, hogy ezek az elemei, bátorítsuk a másikat Isten hűségével, tanítsuk a helyes önismeretre, és imádkozzunk érte. Közeledik a karácsony, az ajándékok vásárlása, és a bájgli sütés közben se felejtsük el, hogy éppen mi a karácsonynak a lényege. Mert karácsonykor sem csupán Jézus megszületésére emlékezünk, és azt ünnepeljük, mert a háttérben mindig ott van, hogy miért is született meg erre a földre. Mi is az ő egyetlen nagy küldetése, hogy a kereszten meghaljon értünk, és harmadnap föltámadjon. Ezzel végezte el a megváltás óriási munkáját, és szerezte meg számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Ez Isten üzenete. Fogadjuk be, és mondjuk tovább másoknak is. Amen. Ráfelelő énekként a 220. megkezdett dicséretünk 6. versét énekeljük, Téri azért én lelkem kegyelmes Istenethez. Urunk, magasztalunk téged, hogy te igen kegyelmes és igen irgalmas Úr vagy, hogy megadod azt, amit nem érdemlünk, és nem adod meg azt, amit érdemlünk. Köszönjük ezt neked. Legfőképpen köszönjük egyszülött fiad Golgotai kereszt halálát, ezt a csodálatos áldozatot, amely megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Köszönjük, hogy nem maradt a halálban, hanem feltámadott, és ez a feltámadás a mi feltámadásunknak is biztos záloga. Kérünk, Urunk, hogy soha ne veszítsük szem elől, hogy ki vagy te, és ugyanakkor soha ne felejtsük el azt sem, hogy kik vagyunk mi. Hogy egyedül a te kegyelmedből lehetünk azok, akik vagyunk. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk egyen-egyenként, munkálkodj gyülekezetünkben, munkálkodj a közöttünk lévő fiatalok szívében, az iskolában, és kérünk, Urunk, hogy a te kegyelmedet tudjuk hirdetni szerte Budapesten és az egész országban. Urunk, te légy az, aki felindítod a mi népünknek a szívét, hogy feléd forduljon, hogy minden külső nyomorúság, összevisszaság, szegénység ellenére is, sőt, talán éppen ennek hatására lássuk meg, hogy hol van az igazi gazdagság, hol van az igazi békesség, hol van az igazi nyugalom, hol van a megváltás és az örök élet egyedül nálad. Kérünk, Urunk, a gyászoló szívűekért, kérünk a betegekért, és kérünk, Urunk, ezért az egész világért, várjuk a te visszajöveteledet, Urunk, jöjj hamar. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek foglalják el helyüket, és most egy rövid adventi orgona zenével folytatjuk Isten tiszteletünket. Az egyik legszebb adventi történet a várandós Mária látogatása Annánál. A beteljesedő isteni ígéret feletti örömöt Mária egy gyönyörű énekben fejezi ki, magasztalja az én lelkem az Urat. Ez az ének sok zeneszerzőt megihletett, az ének első szavának latin megfelelője alapján Magnificatnak nevezett zeneművek egész sora keletkezett az évezredek alatt. Most egy francia barokk zeneszerző, Jean-François Dandrieu Magnificat című orgona művét halljuk, dr. Erdély László zongraművész testvérünk előadásában.